Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Miniszter, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Ha minden flottul megy, akkor Kapu Tibor valamikor holnap dél körül fog becsattanni a csendes óceánba. A magyar innovációt, az űrutazás, a puszta tényen kívül, hogy végre megint van, az mivel tudja meglendíteni?
Hát ha innovációról, kutatásról beszélünk, akkor szerintem mindenkinek rögtön az jut az eszébe, hogy űrkutatás, űrtechnológia, űrtudományok azok az egyszerűen legkiválóbb innovációk egyike. És ebben pusztán már az is, hogy a Hunor kezdeményezésére 2018 után eljutottunk oda, hogy magyar űrhajós van a világűrben, de ez mind azt jelenti, hogy az egyetemeink, kutatóintézeteink úgy kapcsolódtak ebbe bele, hogy ez egyben a magyar kutatást is meglendíti. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy most az űrben körülbelül 140 olyan műszer kering, amely magyar kutatókhoz, magyar fejlesztéshez kapcsolódik. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az egész Hunor programnak a keretében 21 egyetemen indult el valamilyen űrrel kapcsolatos űrorvostudomány, űrgyógyszerészet, élelmiszer kérdés, technológia kérdése, vagy akár mérnöki tudományok kutatás mellett oktatás is. És pont a mai nap volt az, amikor 9 egyetemmel és a Magyar Kutatási Hálózattal aláírtunk egy olyan közös megállapodást, amelyben űrkutatásokat fogunk végezni. No, még egy harmadik elemet is hagy hozzak ide, a 25 kísérlet mellett, amit Kapu Tibor fönt a súlytalanság állapotában elvégzett. Na, hogy az valami egy csoda volt, hogy 300 iskola kapcsolódott be miniszteri biztosasszonynak és a BME rektorának segítségével közös kutatásokba. És nagyon érdekes volt megnézni, hogy az egyes kísérlet a súlytalanság állapotában, és itt lent a földön hogyan és miként zajlik, és jó volt azt látni, hogy számtalan olyan fiatal vett ebben részt, akik a jövő olyan kutatói lehetnek, amely Magyarországnak alapvetően fontos, hiszen ezzel az élő és élettelen természettudományok iránti vonzalmat erősítettük meg.
Azt mondta, hogy most írtak alá egy egyetemekkel megállapodást űrkutatásra. Ilyenkor megmondják az egyetemeknek, hogy mit kell csinálni, vagy az egyetemek találják ki, hogy mit kell csinálni. Azért kérdezem, mert mostanában a termékközpontú kutatás az irány. Az egyetemek ugyanígy van?
Természetesen, tehát most, ha megnézzük azokat az államokat a világon, akik hasítanak abban, hogy a kutatási eredményességük hogyan néz ki, ott mindig termékközpontú kutatás van, gondoljunk csak akár az ázsiai államokra, vagy gondoljunk akár csak az Egyesült Államokra ebből a szempontból is. Tehát űripar, technológia és olyan kutatások, amelynek közvetlen kimenete van az űr ipar technológia vonatkozásában, azaz az egyetemek együtt élnek a piaccal, éppen ez az egész megújult magyar egyetemi szisztémának a lényege, tehát tudják, hogy milyen irányba, hogyan kell kutatni.
Az ember ebben az esetben Kapu Tibor kellett ahhoz, hogy a magyar kutatás az jobban tudjon kapcsolódni a nemzetközi űriparhoz, tehát ő a kapu a nemzetközi űriparhoz? Vagy, mert ugye korábban is volt Magyarországnak űrkutatása, de mondtak fönn műszereink akkor is, amikor éppen nem volt fönt az elmúlt 40 évben magyar ember a világ.
Ugye a BME volt diákjáról beszélünk Kapu Tibor vonatkozásában, és ahogy mondta, számos BME és kutatás, meg más egyetemi műszer is van, kering fönt most is az űrben, de viszont valahogy kell egy sztár, kell valaki, aki mögé, mellé oda tudunk sorakozni, és ő most Kapu Tibor. Ő az, aki a fiataloknak megtestesíti, hogy igenis megvalósítható mindaz, amiről álmodunk, megtestesíti mindazt, hogy olyan kutatásokat végzett ott el, amelyek egyrészt kézzelfoghatóak, másrészt pedig a kiválóságot is jelentik a kutatások vonatkozásában. Szóval igen, Kapu Tibor személyében testesíti meg mindazt, ami a magyarok kiválósága.
Amikor innovációról beszélünk, például az űripari innovációról, akkor ezek Magyarország esetében állami programok, mint régen volt, amikor csak államok csináltak űrkutatást, vagy most már egyre inkább magánprogramok lesznek, ahogy mostanában csinálják az űrkutatást. De az eszköz, amivel fölmentek, az is magáneszköz volt.
Is. Tehát erre is ugyanaz jellemző, mint amit az innovációs finanszírozásra tudunk mondani. Ha megnézzük, Magyarországon nagyjából 1042 milliárd forintot fordítunk kutatásra, innovációra, ennek egyharmada állami finanszírozás, kétharmada pedig piaci. Egyes kutatási ágakban más és más az arány, az űriparban magasabb jelentőségű a külső piaci forrásbevonás, de nagyjából ez a kétharmad, egyharmad arány, amit tudunk mondani az innovációk esetében.
Ha a kétharmados a piaci forrás az innovációban, akkor mivel lehet a piacnak megmagyarázni, hogy ez működni fog? Mert az innovációknál szokták mondani, hogy nem mindegyik sikerül a végén. Tehát kockázatvállalási hajlandóság kell hozzá, vagy mi?
Természetesen éppen ezért fontos példa az, hogy a kockázati tőkebevonzása milyen egy országnak, milyen egy kutatásnak, és ha itt Európát a térképre tesszük, akkor azt látjuk, hogy a globális kockázati tőkének az 5%-a van az Európai Unióban, 52%-a az USA-ban, 40%-a a Kínában. Tehát azt jelenti, hogy az európai kutatásoknak termékorientáltabbnak, eredményorientáltabbnak kell lennie. És akkor, amikor például a magyar kutatásról és a magyar innovációról beszélünk, akkor az egy lényeges elem volt, hogy az elmúlt időszakban egyre több olyan innovációs pályázatot írunk ki, amelynek az elsődleges kedvezményezettje ipari szereplő. Nagyipari szereplő, vagy kis és középvállalkozás. És neki kell innentől táncba hívnia, randira hívnia az egyetemet, ezáltal is segítve az, hogy az egyetemekben olyan kutatási, innovációs gondolkodások alakuljanak ki, amelyek a kimenetet, a termék sikerességét jelölik. Éppen ezért helyezünk például az egyetemeknél is olyan indikátorokat, olyan eredményességelvárásokat a célpontba, mint éppen a most átalakuló BME-nél is, amely nem csak a szabadalmat, hanem a szabadalomból származó bevételt nézi, mert igazán ez a komoly indikátor.
De a hazai nagyipar szereplői, amelyek azért jellemzően többségében külföldi tulajdonúak, azok rákaptak a magyarországi innoválás ízére, mert szokták mondani, hogy általában azért a gyártás van itt, a tervezés, a design, meg a fejlesztés, az általában nem itt szokott lenni.
Egyre erőteljesebbek vagyunk ebben. Hagyd mondjak egy-egy példát. Nemzetközi szinten hagyd mondjam a Bosch példáját, amely kutatásfejlesztési innovációban meghatározó. Hazai példaként hagyd mondjam a Richter példáját, amely pedig a gyógyszeripari innovációban meghatározó.
Tehát, hogyha valaki épít mondjuk egy tesztpályát, egy tesztrendszert, mint mondjuk a Bosch, az azt jelenti, hogy akkor itt is fog innoválni.
Ez így van.
Mert különben minek csinálta volna
ez
a tesztrendszert?
Ez így van, és innentől minél többet innoválunk, annál több hozzáadott értéket teremtünk, annál inkább a magyar tudásgazdaságot erősítjük. Tulajdonképpen ez a magyar gazdaságnak azon iránya, amely a magyar gazdaságból azt a maximumot tudja kihozni, amely bennünk, magyarokban, tudásban, kreativitásban rejlik.
Egy Európai Uniós állam, mint mondjuk Magyarország kormányzata, mit tud tenni a nemzeti innováció érdekében, amikor van nekünk egy drági meg lett a jelentésünk, ami azt mondja, hogy rettenetesen le vagyunk maradva, mert az Európai Unió rendszere nem olyan jó, mint az ázsiai meg az amerikai. Tehát mi is benne vagyunk, nekünk lehetnek eltérő, külön, kedvezőbb szabályaink?
Vannak is. Amikor a budapesti nyilatkozatot tavaly az uniós elnökségünk során elfogadtuk, akkor mit mondtunk? Egyrészt, hogy a kutatásfejlesztés innovációs finanszírozást a GDP 3%-ára emeljük 2030-ra. Másrészt azokat a bürokratikus terheket, amelyeket az innovációt gátolják, azokat bontsuk le. Éppen ezért egyszerűbb mindenféle ilyen műhely kifejezések vannak, hogy startupok, kezdővállalkozások, spin-offok, amelyek az egyetemi kutatókkal együttműködve alakítanak ki vállalkozásokat, tudjuk segíteni. Ezek megfelelő adókedvezményeket kapjanak. Ezek mind olyan magyarországi bevett gyakorlatok, amivel szeretnénk a magyar innovációt erősíteni, amivel szeretnénk a magyar innovációt gyorsítani. Ami még nekünk egy komoly feladatunk, ha megnézzük, akkor a magyar KKV-k egyharmada innovál. Termék vagy folyamat innovációban. Az uniós átlag 52%. Ide kell az elkövetkezendő években eljutnunk. Éppen ezért, amikor innovációs pályázatokat írunk ki, akkor célozzuk a magyar KKV-kat azzal, hogy termék és folyamat innováció legyen. Ebben dolgozunk együtt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hiszen ebben tudunk még innovációs előnyt, ebben tudunk még innovációs potenciált erősíteni.
Mennyire kell a magyar KKV-k innovációs potenciáljának felturbózásához visszamenni a KIH-hoz? Olvastam olyan jelentést, hogy jelentős részüknek még honlapja sincs. Tehát nehéz elvárni, hogy akkor az innovációban éleskedjenek, ha még a közönséggel se kommunikálnak.
Éppen ezért a Demján Sándor programban erre különösen is fordítunk. Amúgy pedig, hogyha innovációs összehasonlítást nézünk, abban digitalizációban összességében jól áll Magyarország.
Mert az infrastruktúra jó.
De... Mert az tényleg európai szintet messze meghaladó. Szóval kell a KKV-kkal dolgoznunk, éppen ezért egyetemi KKV kapcsolódásokat erősítjük, éppen ezért az egyetemeken már egyre több olyan képzés van, amely ezt erősíti, éppen ezért hoztuk létre a Nemzeti Innovációs Ügynökséget, melynek a célja az, hogy azokat a kezdő vállalkozásokat és azokat a kezdő kutatási ötleteket egymással összehozza, ami innentől a magyar innováció kulcsa lehet.
A kockázati tőke az elég potens ahhoz, hogy beszálljon a magyar innovációba. Szokták mondani a szilícium völgyet, ahol az ember nem tud kettőt lépni úgy, hogy egy kockázati tőke ajánlatba bele ne futna. Nálunk azért meg ez ritkásabb.
Éppen ezért alakítottuk át a magyar egyetemi rendszert, éppen ezért alakítottuk át a magyar innovációs rendszert. Tulajdonképpen, amikor science parkokról beszélünk, innovációs helyekről beszélünk, amely az egyetem és az ipar együttműködésével jön létre, és ezt támogatjuk, akkor tulajdonképpen olyan laborinfrastruktúrákat támogatunk. Olyan helyeket hozunk létre, ahol a kutató és az ipari szakember találkozik. Ha kimegyünk az Egyesült Államokba, kimegyünk Bostonba, akkor ott azt látjuk, hogy a legnagyobb innovációs potenciál, amikor különböző területen lévő kutatókat, szakembereket, innovátorokat, ipari szakembereket egy helyre hozunk, akár egy kávégép mellé, és ott aztán megszületnek a dolgok. Pont Bostonban, vagy akár az MIT-ról beszélhetek, az egyik kulcskérdés az, a legfontosabb szabály az, hogy a kávégépből sosem szabad kifogyni a kávénak.
Jó, de nálunk hol vannak ilyen helyek? Az egyetemeken? Az ipari parkokban? Ahol vannak olyan emberek, akik nem kutatók, mert arra ott vannak a kutatók. Nem egyetemi vezetők, oktatók, mert arra ott vannak az oktatók, hanem menedzserek, akik meglátják abban a dologban a menedzselni valót.
Az egyetemeknél hozzuk létre lépésről lépésre ezeket a science parkokat, beszélhetnék Győrről, beszélhetnék az Zalaegerszegi tesztpályáról, a Műszaki Egyetemen kialakított innovációs térről, beszélhetnék a Semmelweis Egyetem előre lépéséről, vagy akár a Debreceni Egyetem innovációs parkjáról ebben, amelyben úgynevezett technológia transfer központokat is létrehozunk, ahol ennek a gondolkodásnak az elősegítése a cél, és mindazokat a pályázatokat, amiket ide allokálunk, ezekkel a pályázatokkal ezt az innovációs teljesítményt akarjuk erősíteni, ezt az innovációs teljesítményt akarjuk gyorsítani.
Mi fogja azt megmutatni, hogy melyik modell a jobb, amit a BME csinál, az teljesen más modell, mint az alapítványi modell. Sharaf Hassan hosszasan elmagyarázta itt, hogy az mitől lesz jobb, de a végén milyen mérőszámok fogják megmutatni, hogy melyik modell a működőképes.
Tulajdonképpen ez maga egy autonóm rendszer, tehát minden egyetem más és más, minden kutató más és más, minden egyetemi és kutatási ökoszisztéma más és más. Mi kormányzati szempontból ilyenkor néhány meghatározott indikátort várunk el az intézménytől. Ugyanúgy a BME esetében is egy hosszú távú teljesítményszerződést kötünk, egy 6 évest, mint a megújult, modellváltott intézmények esetében is. Ahol ilyen számok vannak, mennyi ipari bevételt hoz, mennyi szabadalma van, a szabadalmából milyen bevételt termel, milyen olyan ipari együttműködések alakulnak ki, amely ipari együttműködésből közös, úgynevezett kooperatív doktori képzésben résztvevő diákok vannak. Ezek azok a célszámok, amelyeket mi ösztönözni akarunk, és mit látunk? Az elmúlt 5 évben 7-szereztük a szabadalmak számát. Az elmúlt időszakban a megújult egyetemeknél 68%-kal emelkedett az ipari bevételnek a száma. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt évben már 2 milliárd körül járt az egyetemeknek a szabadalmi bevétele. Ezek mind olyan előrelépések, amely az előbb említett irányt segítik. Vagy még ami ehhez kapcsolódik és fontos, hiszen ez is ipari és egyetemi együttműködés. 8 egyetemen javult a térségi megtartó erő. Azaz, azok a diákok, akik ott elkezdtek dolgozni, azok a diákok aztán utána ott is maradtak. És még egy dologban lépünk most egy jelentőset előre. A doktori képzések megújításában. A doktori képzések megújításánál a következő javaslattal éltünk. 1. Kutatási programokban a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a kutatási programokban fiatal, legtehetségesebb doktoranduszok vesznek részt. Ez az eddigi 140-180 ezeres nettó ösztöndíjat minimum bruttó 650 köré fogja emelni. 300-350 lekiláló doktorandusz. Másik kooperatív doktori képzések és kooperatív doktoranduszok. Ami azt jelenti, hogy részben az egyetemen, részben az ipari szereplőnél dolgozik. Itt is egy sokkal jelentősebb doktori ösztöndíjat, 240 ezeret tudunk biztosítani. Mindeközben ő a fizetésének a másik felét pedig az ipari szereplőtől kapja meg. Így is rögtön az alkalmazás az innováció irányába tudunk előrelépni. És ami még szerintem egy jelentős előrelépés, és segítjük a folyamatot, azt mondjuk, hogyha a 4 éves képzésnél a fiatal doktorandusz hamarabb végez, megkapja a teljes időszakra vonatkozó doktor ösztöndíját. Azaz van kutatás versenyképesség.
Hogy haladjon.
Ez így van.
Ha meg 7-szerezik a szabadalmi bejelentések számát, abból milyen arányban lesz termék? A szabadalmi bejelentés, hogy nem mindig akarunk belőle terméket csinálni, csak a tulajdont akarjuk magunknál tartani.
Itt is először azt a logikai lépést kellett az elmúlt időszakban az egyetemeinknél meglépni, hogy a publikációs teljesítmény előtt és mellett, hogyha az adott tudományos közlésben olyan elem is van, amely ipari szempontból védettséget kell, hogy élvezzen, akkor egy kicsit várjon a kutatónk a tudományos közléssel, és először történjen meg a szabadalmi védettség. Ebben tudtunk előrelépni, zárójel megjegyzem, 48%-kal nőtt az elmúlt évek során a magyar legkiválóbb tudományos lapokban történő nemzetközi közléseknek a száma. Tehát itt is a teljesítménnyel léptünk előre. Azt látjuk azért, hogy a szabadalmak esetében most ott tartunk a fejlődés során, hogy egyre több szabadalmunk van. Itt még a szabadalmak jövedelem termelő képességében szint hagytunk magunknak fejlődési teret. Azt lehet mondani, hogy a szabadalmi száma az egy olyan 7-szeresére növekedett, a szabadalmi bevételeknek a száma ennek nagyjából a felével nőtt, tehát azért itt még van a szabadalmak jövedelem termelő képességében előrelépés. Amúgy most már minden innovációs pályázatban ez az a célparaméter, amit vizsgálunk, vagy amit kérünk.
De az alapvető hozzáállásunk az az, hogy ami saját és ami új, azt mindenképpen szabadalmaztatni kell?
Ide jutottunk most el.
Az hogy nálunk elmúlt... legyen az
igen.
Elsőbség?
Ide jutottunk most el, tehát itt a tudományos közlési vágyat sikerült úgy alakítanunk, hogy a tudományos közlési vágy, az fontos, de előtte védjük le.
Hogy sikerült rávenni a kutatókat? Maga azt mondta, hogy hát jó, elismerem, hogy az ipar meg a nemzetgazdasági érdek fontos, és várok, és reménykedem abban, hogy nem előz be Kaliforniából egy kutatótárs, aki ugyanezen dolgozik.
Ezekben a hosszú távú megállapodásokban, amikben kötöttünk, ezekben a hosszú távú megállapodásokban az egyetemekkel, pont ezt a célrendszert alkottuk meg, hogy tudományos közlés és a szabadalmaknak egy jó arányát alakítsuk ki. És ugyanezt tesszük a magyar kutatási hálózatnál, tehát amikor a Hunrennek, az új megalakult Hunrennek a szerkezetéről beszélünk, és ott is ugye egy duplázása történik meg az erre fordított forrásoknak, hiszen 2 év alatt a jelenlegi 48 milliárdból egy 97 milliárdos összegre történik meg a magyar kutatási hálózat finanszírozásának az emelése. Ott is ilyen tudományos és innovációs célparamétereket határoztunk meg, aminek mondjuk pont az volt az oka, hogy még a Tudományos Akadémia alatti annak idei működése az intézményrendszernek jellemzően a tudományos közlésre fókuszált, manapság már, amiről az elmúlt percekben is beszélünk, az innováció, a termék az, ami meghatározó.
A 4 társadalomtudományi kutatóintézet LT-hez kerülésével most a végső állapotába került a kutatási hálózat, vagy nem került a végső állapotába? Azért kérdezem, mert a Tudományos Akadémia elnöksége azt mondja, hogy kell most majd egy új közgyűlési döntést hozni, mert az eredeti közgyűlési döntés ez a kutatóhálózat egyben tartásának feltételével született meg.
Pont a mai nap is egyeztettünk erről a Tudományos Akadémia elnökével, de érdemes megnézzünk, hogy mi történt. És az egészet kronológikusan végig tekintenünk. Ugye a Magyar Kutatási Hálózat a tavalyi évben nemzetközi szakértők segítségével áttekintette a működését. Ez alapján látszott, hogy egy új működési modell egy államháztartáson, tehát az államháztartás rigiditásán kívüli működési modell lenne számukra kedvező. A kormány ezt a javaslatot megtárgyalta, támogatta, az országgyűlés ezt elfogadta. Ezt követően a Tudományos Akadémia közgyűlése, hiszen ott az ingatlanok a Tudományos Akadémiánál voltak, hozott egy olyan döntést, hogy ezeket az ingatlanokat 80 milliárd forintért, amit az állam biztosít a Tudományos Akadémiának, átadja a magyar kutatási hálózat részére a maga teljességében, logikus módon, hogy a kutatók használják az infrastruktúrát, tehát az ő tulajdonokba kerüljön az infrastruktúra. Itt már voltak olyan akadémikusok, akik megtámadták ezt a döntést. Mi több, ez a megtámadás nagyjából egy időbe esett azzal, hogy az Európai Bizottság is számos kérdést tett föl a magyar kutatási hálózat átalakítása kapcsán, aminél megint hangsúlyozni kell azt, hogy van egy autonóm elnöksége, irányító testülete a magyar kutatási hálózatnak, akit mellesleg a Tudományos Akadémia elnökével közösen javasoltunk, mi több valamennyi főigazgató támogatásával valósult meg ez az átalakulás.
Ekkor mondta Frany Tamás elnök, hogy neki meg kell várnia a bíróság döntését, majd akkor fogja tudni aláírni.
Mindeközben mi történt párhuzamosan? Mindeközben az történt párhuzamosan, hogy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem rektor választásában az új rektori programjában szerepelt az, hogy az ELTÉ-nek egy szorosabb együttműködést kell a magyar kutatási hálózattal kialakítani. És a magyar kutatási hálózat esetében pedig az ELTE kinevezett rektora egy olyan javaslattétellel élt a Magyar Kutatási Hálózat irányító testületének irányába, hogy a 4 humántudományi központot az ELTE örömmel átvenni, aminek megint ott van a racionalitása, hogyha ezt megvizsgáljuk, hiszen míg a Magyar Kutatási Hálózaton belül ezen humántudományi központoknak a többi tudományos területre legyen 0,8%-os közös teljesítménye, publikációja volt, ez az ELTE vonatkozásában 13%-os volt, tehát eleve volt már egy jobb együttműködésük. Megfelelő garanciális szabályokkal, ami azt jelenti, hogy ezen humántudományi központok belső jogi személyként teljes önállóságot élvezzenek, kapjanak egy olyan finanszírozást, amely finanszírozás a magyar kutatási hálózatban való folytonos finanszírozást biztosítani tudja, illetőleg a használat kapcsán, az ingatlan használat kapcsán megfelelő garanciák legyenek. Az ELTE szenátus ezt támogatta. Mindemellett meg a magyar kutatási hálózat irányító testülete is támogatta ezt a javaslatot. Tehát mi történik? Van egy autonóm kutatási hálózat vezetése, hoz egy döntést, van egy ELTE szenátus, amely hoz egy döntés, amely esetében innentől a tudománypolitikáért felelős miniszternek, amely döntés, azt lehet mondani, hogy tudománypolitikai szempontból is jó, ezt a két autonóm döntést támogatta, kellett támogatnia, és így azt gondoljuk, hogy egy jó együttműködés indul le az ELTE és a humántudományi központok kapcsán az új szervezetben, és a 14 központ pedig, amely élő és élettelen természettudományokat tartalmaz, a honrendben fog tovább működni. Azaz, ahogy a vonatkozó kormányhatározat is rögzíti, ez a végleges működési forma.
De önnek most meg kell várnia a Magyar Tudományos Akadémia új közgyűlését, vagy nem kell megvárnia?
Nem. Nem kell megvárni, az az ingatlan kérdéssel összefüggő döntés. Ott majd meglátjuk, hogy a Tudományos Akadémia közgyűlése ezt az egészet hogyan fogja kezelni. Álláspontom szerint és a jogi álláspont szerint is tulajdonképpen a jelenlegi forma is kiteljesíti a Tudományos Akadémia döntését, hiszen maga a teljes kutatási infrastruktúra a HunRen tulajdonába kerül, amiért a kormány biztosítja 80 milliárd forintot, és innentől az ELTE 4 humántudományi központja vonatkozó ingatlanokat és ingóságokat úgynevezett vagyonkezelésbe hasznosítási célra kapja meg.
De mi történik, hogyha a bíróság úgy dönt, hogy az eredeti közgyűlési határozat nem jó, vagy a következő akadémiai közgyűlés úgy dönt, hogy ők a teljes kutatási hálózati intézményhálózatra gondoltak, amikor átadják ezt, akkor minden visszáll az eredeti állapotba?
Nem fog visszállni az eredeti állapotba, mert a kutatási hálózat újraalapítása megtörténik, az ELTE meghozta a döntését, az alapítókirat változik, itt akkor egy olyan vitás helyzet alakul ki, amely nem használ a magyar tudománynak.
De az ELTE, a MTA is megkapja a pénzét, az ingatlanok is átkerülnek, és mindenki marad azon a helyen, ahol van a humántudományokat ELTÉ-nél.
Ez lenne az ideál tipikus állapot, amelyet azt gondolom, hogy a kutatók kértek maguknak.
Hogy fog alakulni, ha már látszik az államinak finanszírozott helyek aránya a magyar felsőoktatási rendszerben? Ez mindig egy nagy kérdés, mindenki azt gondolja, hogy ha van finanszírozás államilag, akkor oda jobb beférni, mint a fizetősre.
Kiemelkedő a magyar felsőoktatás ebben is Európában is, mert olyan 10/7,5, 10/8 az állami ösztöndíjas helyek száma. Persze ez tudományterülete eltérő, hiszen mondjuk egy gazdaságtudomány esetében 10/5, a jogi tudományok esetében ez alacsonyabb, de mondjuk egy tanártanító képzés esetében ez szinte majdnem 10/10, az orvosegészségtudományi képzés esetében is ez így van, hiszen ez az adott állam társadalmi, gazdasági felelősségvállalásával és az ehhez kapcsolódó tudományterületek, szakmák összefüggésével írható le. Ez az azt jelenti, hogy én már harmadik éve rekordszámú felvételizőnk van, felvételi jelentkezőnk, idén is majdnem 130.129.750-en jelentkeztek, tavaly 75.000 állami ösztöndíjas helyet biztosítottunk, most az előzetes kiközlések alapján 87.000 férőhelyben vagyunk. Természetesen, ahogy az előzőekben is beszéltük, a magyar gazdaság szempontjából mi az élő élettelen természettudományok irányába próbáljuk az állami ösztöndíjas helyeket fókuszálni, de ez egy többkörös egyeztetés az egyetemek, valamint az egyetemek hosszú távú finanszírozási szerződése vonatkozásában a minisztériummal egészen addig, míg el nem jutunk, július 23-a este 8 óráig, ahol
Ponthúzás,
és az idei ponthúzás helyszíne tavaly Debrecen volt, idén pedig Veszprém lesz.
Akarja az állam az úgynevezett érzékeny ágazatok szakemberellátását biztosítani, mint mondjuk az oktatás, az alsó és felső oktatás, és például az egészségügy, beleértve az operáló orvosprofesszortól egészen a műtő takarító személyzetig, mert egymás nélkül nem mennek.
A megújult felsőoktatásban a hosszú távú szerződéses rendszer pont erről szól. Tehát amikor mi egy-egy egyetemmel végig tárgyaltuk a hosszú távú finanszírozását, akkor pont ezeket a munkaerőpiaci szempontokat vettük figyelembe, hogy Nyíregyháza és környékén, Debrecen és környékén, Győr és környékén, Pécs és környékén, Szeged és környékén milyen munkaerőpiaci viszonyrendszerek vannak, tanár-tanító képzésben várható igény, orvos képzésben várható igény, mondjuk Debrecenben a betelepülő iparvállalatok vonatkozásában várható igény, ugyanez Szegeden. Persze vannak olyan képzési területek, mint például az Állatorvos Tudományi Egyetem, ahol a teljes országra, teljes Kárpát-medencére nézzük ezeket a várható munkaerőpiaci igényeket, és ebből alakul ki az, hogy egy-egy adott év vonatkozásában mennyi állami ösztöndíjas és mennyi költségtérítéses hallgatói hely van, és ez a meghatározás az, ami évről évre ilyenkor a felvételi vonatkozásában is megjelenik.
Hogy tudja ma a magyar állam biztosítani azt, hogy a nagyon drága, nagyon magas hozzáadott értékű, tipikusan például az orvosképzésben a végzett orvos az itthon maradjon. Nehéz röghöz kötni bárkit, de mindenki váltható, és kapva kapnak utánuk, mert nagyon jó a képzésünk.
Több szinten tesszük ezt meg. Egyrészt ösztönözzük az egyetemeket arra, hogy itthon tartás legyen. Ez pont azt jelenti, hogy a képzési idő alatt minél több olyan ipari partnerrel duális együttműködés van, amely azt mutatja a végzett fiatalnak, hogy jó a jó itthon maradni. Kettő, átlagosan a magyar diploma értékes másfélszeres bérszorzó is szinte azonnal elhelyezkednek. Három, ha megnézzük azokat a területeket, amelyeket éppen említett, az orvosegészségtudományi területet, vagy megnézzük éppen a tanárok területét is, az elmúlt időszakban óriási történelmi bérfejlesztés zajlott le. Egy átlag orvosbérnél 2,2 millió forintról beszélünk, a tanárok eseténél is már közel 1 millió forintról, a szakképzésben lévő oktatók esetében egy átlagbérnél 705.000 forintról beszélünk az elmúlt néhány évben, 2,5 béremelkedés történt meg, és minden mellett pedig a keresetek is folyamatosan emelkednek. Tehát ez egy olyan vonzó képet alakít ki, amely persze az itthon tartást erősíti azzal, hogy mi még az egyetemi évek alatt a Pannonia programunkkal azt a fajta nemzetközi tapasztalatot is biztosítjuk, amelyet az ellenérdekelt fél jelen pillanatban az Európai Bizottság el akar venni a magyar diákoktól.
Az Erasmus ezzel szerint ment a levesbe? Nem érdemes tovább tárgyalni? Nincs már bármiről tovább tárgyalni?
De nem, tárgyalni folyamatosan kell, csak addig, ameddig olyan irreális feltételeket kér Brüsszel a megegyezés kapcsán, mint hogy Brüsszel mondhassa meg, hogy milyen összeférhetetlenségi szabályok vannak a magyar rektorokra, vagy az új fenntartó testületek esetében Brüsszel az NGO-ikon keresztül beleszólást kér a jelölési folyamatba, ezek szuverenitási szempontból nem megengedhetőek. Az összes többi kérdés, vagy politikus ne legyen, hogy határozott ideje legyen a kuratóriumi tagoknak, hogy legyen úgynevezett lehűlési idő, erre az országgyűlés által elfogadott törvény van. Amúgy innentől érdekes, hogy amikor a Tisza azt mondja, hogy az Erasmust hazahozza, akkor ezzel azt is mondja, hogy csak egy kis szuverenitás, azaz neki belefér az, hogy majd Brüsszelből mondják meg, hogy kik azok, akik rektorok lehetnek, meg kik lehetnek kuratóriumi tagok. Tárgyalunk, 6 egyetemünk perben van. Itt is az egy kérdés, hogy azok a magyarországi politikai szereplők, akik az Európai Bizottság mellett vannak, a saját magyar egyetemeikkel állnak szemben. Úgyhogy ott meglátjuk, hogy bízunk benne, hogy a húzás, halasztás után végre már az egyetemek pereinek tárgyalására idén össze sor kerül. No, meg a magyar kormány is perben van a bizottsággal ennek kapcsán, de a pannónia az meghasít. Itt is mindenféle össze-vissza adatok vannak. Mi most azt látjuk, hogy az első fél év után nagyjából augusztus végig egy olyan 7800 egyetemista fiatal oktató jut el a világ vezető egyetemeire, csak hogy össze tudjuk hasonlítani. Ez az Erasmus még teljes évében egy olyan 4500-5000 körül volt.
Mi számít egyébként vezető egyetemnek? Most itt mindenki szokta mondani, hogy biztos a nyugati egyetemek a vezető egyetemek, de vannak más irányba is egyetemek. Hol vannak vezető egyetemek?
Hát köszönöm a kérdést. Itt is ugye az látszik, mint amit előbb a kockázati tőkénél mondtunk. Tehát, hogy ott is a kockázati tőkének egy meghatározó része már Ázsiában van. A vezető egyetemeknek is egy meghatározó része már Ázsiában van.
Tehát kínai, szingapúri, kínai egyetemek, ilyen helyekkel kell menni?
Top 10. Tehát top 10 között van. Egyesült Államok, Kína, Dél-Korea, Szingapur, Japán, és kapunk kritikát arra vonatkozóan, hogy a türk országokkal segítjük az egyetemek együttműködését. Ha megnézzük az elmúlt 5 évben, a top 10 legnagyobb kutatási, innovációs, fejlődést mutató országok közül 5 türk.
De akarnak a magyar hallgatók türk országokba menni tanulni?
Egyre több az együttműködés. Egyre több az olyan együttműködés, mint például, hagyd mondjam, az Óbudai Egyetemet, amely Üzbegisztánban hoz létre Science Parkot. Szóval egyre vonzóbb környezet. De mindemellett persze ott vannak az Egyesült Államok beli együttműködések is, ahol már közel 100 magyar diák vesz részt a Pannonia programon keresztül. Miért? Mert hogy sokkal rugalmasabb, mert hogy teljes kreditelismerést ad, mert hogy jobb ösztöndíjat ad a Pannonia program. Tehát ez igazán egy jó megoldás mindarra, amelyet a magyar egyetemisták szerettek volna. És hát rangsororientált. Azaz olyan egyetemekkel van együttműködés, amely az adott egyetem képzési tudományos profiljába illeszkedik.
Ha csupán a bérszorzót nézzük, akkor mi a jobb befektetés? A szakképzésben részt venni, vagy a felsőoktatásban részt venni, hogyha a hallgató képességét a standardnek vesszük?
Hát a hallgató képessége nem standard.
Hát jó, de ezt úgy lehet összehasonlítani.
Hanem mindenki saját képességei szerint kell, hogy a lehető legtovább eljusson. És ezért is, hogy mondjam, nagyon nem szoktam örülni azoknak a megközelítéseknek, amikor ilyen uniós jelentésekben generalizált módon azt mondják, hogy 40%-os diplomás kell. Nem. Olyan munkaerőpiaci mixnek kell összeállni egy adott országban, ami az ország gazdaságához illeszkedik, ami az ország társadalmi igényeihez illeszkedik. Éppen ezért a magyar szakképzés és a magyar felsőoktatás megújítása pont ezt képzi le. OECD-ben bronzérmesek vagyunk a szakképzés munkaerőpiaci megfelelése kapcsán Magyarországon. Persze, ha már előbb az Európai Bizottság akna munkájáról beszéltem, akkor itt is érdemes elmondani, hogy az ország jelentésben képesek azt leírni, hogy a magyar szakképzés nem felel meg a munkaerőpiaci elvárásnoknak, amikor egy OECD bronzérmünk van ebben. Mind a mellett, hogy Európában ezüstérmes volt a magyar szakképzés, ha megnézem, mivel a svájciak voltak az első helyen, unióban elsők voltunk. Ezek után ilyen jelentéseket kapunk. De mit látunk? Azt látjuk azt, hogy a magyar szakképzés megújult a 3 éves szakképzéssel, olyan szakmát kapnak, amely mondjuk a turizmus, vendéglátás, az építőipar, és mehetnék tovább, minden területen fontos, hogy az 5 éves technikumi képzéssel érettségit és szakmát kapnak, itt is az elektronika vonatkozásában, vagy a gépészet vonatkozásában a legkiválóbb szakképzéseink vannak, és minden mellett pedig, aki meg szeretne a szakképzésből tovább menni, az egyetem irányába tud tovább lépni, mert az okleveles technikus képzésből az idei évtől már 156 együttműködés lesz szakképző és egyetem között. Azaz, mindenki a saját képességeinek és a lehetőségének megfelelően jut el szakmához. Éppen ezért racionális a felsőoktatást és a szakképzést és a felnőtt képzést együtt tartanunk, hiszen ezek azok a képzési formák, amelyek kimenetet, hivatást adnak. Olyan hivatást adnak, amivel rögtön a munkaerőpiacon meg lehet jelenni.
A családok, és hát igényeinek megfelelőnek tűnik. Mert azt szokták mondani, hogy tanulj, fiam, mert az a jövő, és minél tovább tanulsz, annál több lesz a pénzed. De az államnak van lehetősége a bemeneti kapuk tágításával vagy szűkítésével a családok döntéseit befolyásolni. Szóval tetszik a családoknak? Többen jelentkeznek duális képzésbe?
Nézzünk arányszámokat. 8. után 10-ből 6-an választják a szakképzést. Ez néhány évvel ezelőtt 10/5 alatt volt. Ez azt jelenti, hogy a megújított szakképzés azért sikeres, mert egyszerre olyan munkát ad a diáknak, amivel látja a családja is, hogy előrelép. De már a szakképzés ideje alatt ösztöndíj rendszer van. 8000, 60000, a duális képzésben minden második fiatal duális képzésben vesz részt. Munkabért kap 160000 forintért, aztán ha a szakmát kézhez kapja, 300000 forintos szakmakezdési támogatás van. Mi több ott a munkáshitel, amelyet most már 25000-en kaptak meg, és innentől egy 4 milliós szabad felhasználású 0%-os hitel van, tehát ez szépen építkezik, és megy lépésről lépésre. 100 milliárd forintért újul meg 34 szakképzési intézményünk. 700 digitális tananyagunk van a szakképzésben. Tehát azt lehet mondani, 5 ágazati tudásközpontot hoztunk létre, ami az egész szakképzésnek a logikáját jelenti. Mert a szakképzőcentrum, az egyetem és az ipari partner működik együtt. Milyen területeken? Informatika Budapesten indul. Gépészet Dunaújvárosban indul. Élelmiszeripar Szerencsén indul. Elektronika a Balatonföldváron indul. A Füleden indul. Vagy akár a járműipar Győrött indul. Ez mind az a gondolkodás, amely a szakképzés megújítását jelenti. És természetesen innen is, hogyha szeretne tovább lépni a fiatal, akkor, ahogy mondtam, van lehetőség az egyetemi továbblépés. Úgy, ezt az előzőkben nem mondtam, hogy akár a szakképzés utolsó éve egy év könnyebbséget jelent az egyetemen. Azt mondjuk már, hogy a szakképzés a mérnökképzés előszobája.
Hogy lehet szakképzési kimeneteket tervezni egy olyan világban, ami olyan, mint egy hullámvasút? Ha csak az akkumulátorgyárak sorsát nézem, egyik pillanatban úgy tűnik, hogy abszolút ez lesz a jövő, a másik pillanatban meg állunk, mert nem tudjuk, hogy ez lesz a jövő.
Jó pap holtig tanul.
Tehát módosítják mellett közben?
Ahogy említettem, a digitális tananyaggal, olyan ágazati készségtanácsaink vannak, ahol az adott képzési tartalomért nem csak a szakképzés szakemberei felelősek, hanem az ipari szereplők is bevonnak vonva. Tehát innentől ennél közvetlenebb ráhatás, mint hogy az ipari szereplő is az ágazati képzési tartalmat befolyásolni tudja, nagyon kevés van. Amikor az Egyesült Államok oktatási miniszterével tárgyaltam idén tavasszal, pontosan ezt a szakképzési gyakorlatot beszéltük át, amely egyedülálló, hiszen a világ számos országában, így az Egyesült Államokban is a szakképzés ilyen irányú megújítására van szükség, pontosan, hogy olyan szakképzett munkaerő legyen, ami az adott ország gazdaságát erősíti.
Előbb kell a szakképzett munkaerő, vagy előbb kell az ipar, amelyik felveszi a szakképzett munkaerőt?
Kéz a kézben
kéz a kézben
fejlődnek. Hagy mondjam, hogy éppen ezért kell az a predikciós rendszer, az az előrejelző rendszer, amit a szakképzésnél is, meg az egyetemeknél is láttunk, hogy várhatóan egy ipari fejlődés vonatkozásában milyen képességekre, milyen munkaerőpiaci készségekre van szükség.
Az Innovációs és Kulturális Minisztériumnál van a családokért felelős államtitkárság is. Van dolguk a szinte pillanatról pillanatra változó családi otthonteremtési adókedvezmény, ingatlan vásárlási feltételekkel. Most láttam, hogy szombaton kijött egy új hír, és a gazdasági portálok már azt számolgatják, hogy Budapesten hol lehet és mekkora házat venni ennyi hitelből.
Egyrészt Azt kell, hogy mondjam, hogy az Otthon Start program. Az Otthon Start program egy olyan megoldást kínál, nem csak fiataloknak, de ha megnézzük a 40 év alatti fiatalokat, a 40 év alatti fiatalok 60%-a nem rendelkezik önálló otthonnal. Másfél millió fiatalról beszélünk. Ezért egy olyan új program indult, ahol nem feltétel a gyermekvállalás, ahol nem feltétel a házasság, viszont 150 millió forintig van lehetőség olyan hitel felvételére, ami 25 év fix 3%-os kamatozás, 10% önrész. Tehát ez egy egyedülálló lehetőség szerte az országban, itt Budapesten is. Mi az, amit ehhez még érdemes hozzávennünk? Látható, hogy ez a fix 3%-os kamatozás, ez az eddig elérhető hitelek vonatkozásában egy 50 millió maximum hitel esetében is havi szinten 150 ezer forint megtakarítás jelent. Ez azt jelenti, hogy akár egy havi törlesztő részlet a mostani albérleti díjakkal vethető össze, csak a lényeg az, hogy a nap végén itt saját otthonnal fog rendelkezni a fiatal. De hogy ez hogyan kapcsolódik a családi otthon támogatásunkhoz? Ez úgy kapcsolódik a családi otthon támogatáshoz, elég, ha csak két már meglévő támogatást említek, hogy akár a babaváró programból az önrész is teljesíthető. Tudjuk, a babaváró program, ami szabad felhasználású hitel, 11 millió forint, a hölgyek esetében 35 év alatti hölgy, itt házassághoz kötődik a babaváró hitel, de ez már innentől tudja kombinálni a lakás, a családi házhoz való jutást, a babaváró támogatásra, és ott a Csoplusz, amely Csoplusz esetében szintén a meglévő és a vállalt gyermekek vonatkozásában még egy 15-30-50 millió forintos hitel lehetőség is van úgy, hogy a második megszületett gyermek esetében 10-10 millió forint hitelelengedés van, de itt jön a lényeg, hogyha ezt ugyanarra az ingatlanra veszik fel, már pedig ugyanarra az ingatlanra veszik fel a hitelt, akkor illetékmentes lesz.
De milyen piaci folyamatokkal kalkulálnak, amikor megterveznek egy ilyet? Akinek mondjuk 130 milliós eladó családi háza van, az most fel fogja kalibrálni 150-re, mert úgyis addig tart a hitelkeret, vagy akinek 155-ese van, az le fogja kalibrálni 150-re, hogy mindenképpen elvigyék, mert szorítja az idő. A csok elsőnél mindenki fölfele kalibrált, megjelent a rendelet, abban a pillanatban mindenki az ingatlan hirdetésebből átírta drágábbra.
Hadd lépjek egyet vissza. Itt egy meglévő lakhatási igényre kínálunk egyedi megoldást. Eddig ugye mindig olyan támogatások voltak, hogy gyermekvállaláshoz, házassághoz kötöttek. Azt láttuk, hogy kell a fiatalok, még egyszer zárójelként van, nincs életkori határa az Otthon Start programnál, de jellemzően azt gondoljuk, hogy a fiatalok fognak ebben lépni. Tehát egy fiatalok számára történő otthonteremtési programot indítottunk el ezáltal. Ez volt a legfőbb szempont.
Ugye amikor első minket ez, otthonról van szó.
Az első otthonról van szó, természetesen, hogy innentől ugye átalakult ma már a fiatalok gondolkodása, először legyen biztonságos otthon, és a biztonságos otthon esetében történik meg aztán a családalapítás, történik meg a házasság. De azt is láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban, ha az első fél évét nézzük, a különböző babaváró, csók plusz falusi csók családtámogatási, otthonteremtési programoknak, akkor ott is elindult egy növekedés, tehát 30%-kal többen vették föl, mint az előző év hasonló időszakában.
Egy kultúráért felelős miniszter, mint ahogy ön, a nemzeti kultúra állapotán mit tud lendíteni? Vagy rontani, ha valami nem sikerült. Tehát milyen eszközei
vannak? Bízom benne, hogy lendítek és nem rontok.
A kultúra az elképesztően tágfogalom, hogyha ketten zenélünk a művelődési házban, az is kultúra, meg a nemzeti filharmonikusok is kultúra.
Ez így van. Éppen ezért számomra a legfontosabb, hogy ebben is a hazaszeretet vezesse minket. Tehát, hogy mindaz, ami a magyar kultúrát, mindaz, ami a klasszikus kultúrát előrébb viszi, azt támogatni kell, és ebben mi ott vagyunk és támogatunk, hiszen ha megnézzük Magyarországon a kulturális támogatásokat, akkor az uniós átlag támogatásnak a dupláját biztosítjuk. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy 7,7 millióan látogatnak el múzeumokba, és mondjuk olyan programokkal, mint a múzeumok éjszakája, amikor egy éjszaka alatt 337 ezeren látogattak meg kiváló magyar múzeumokat, akkor ezért teszünk. De még ami azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt egy évben számomra kifejezetten fontos volt kultúráért felelős miniszterként, hogy minden olyan program, amit elindítottunk, az a Kárpát-medencei magyarság kulturális támogatását biztosította. A Déri Nép programban ezért indult el a Határtalan Úrlész, ezért van innentől már Lázár Ervin program, amivel teljes Kárpát-medencében juthatnak el színházba a magyar iskolások. Éppen ezért a vallásos könnyűzenei program is nyitott most már Kárpát-medencére a Csóri programmal. A népművészet, a népművelődés vonatkozásában teljes Kárpát-medencére nyitunk, és igen, a színházi támogatásokkal is most már Kárpát-medencei dimenziót vettünk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy másik olyan szempont, amely a magyar kultúra határokon átívelő egységét hivatott biztosítani.
De hogy lehet a magyar kultúrához való hozzáférés esélyét legalább közelítőleg azonossá tenni egy országban élők számára? Itt Budapesten könnyű dolgunk van, meg két lépést teszünk, és mindjárt szembe jön valami, mondjuk Battonya környékén, ezt hogy lehet megcsinálni? Amely Szegedhez persze közel van, de azért nem olyan közel, mint két Budapesti terület.
Hogy mondjak erre is néhány programot, néhány példát. Sokat beszéltünk a közös működtetésű színházakról. Az év során 30 vidéki és 7 budapesti színház esetében sikerült úgy közös működtetésű színházi szerződést kötni, hogy 6 milliárd forinttal előrébb jutunk. 30%-kal emelkedett a forrás. De miért kötöm ezt ide? Mert itt is megjelentek olyan szempontok a vidéki színházak esetében, hogy tájolás. Hogy el kell jutni a vidéki színházaknak is a lehető legkisebb településekre, és ezáltal a kultúrát elérhetőbbé tenni. De a Déri Nép programban is ott van mindaz, amivel ezt támogatjuk, vagy ott a Pajta Színház, amivel ezt támogatjuk. Vagy ott van a Petőfi kulturális programunk, amely Petőfi kulturális program, és pont ez segíti, hogy itt is olyan kulturális kiállítások, képzőművészeti, előadóművészeti, zeneművészeti előadások vannak, amely a teljes Kárpát-medencében való elérhetőséget biztosítják. És igen, mi színház szeretőek vagyunk, mert azt mondtam, hogy 7,7 millióan mennek múzeumba egy évben, akkor 7 millióan látogatnak meg közszínházakat, ezzel európai bronzérmes Magyarország.
Az online vagy az offline kultúrafogyasztás a fontosabb az ön megítélése szerint? Azért kérdezem, mert a Covid idején elterjedt az online kultúrafogyasztás, de azért ez nem ugyanaz az élmény, mint amikor a zene meg a színház egy méterre van.
Hát ahogy a családnál is alapvető fontos, hogy közösség, a legalapvetőbb társadalmi közösségünk, ugyanígy a kultúrának, a kultúrával való együttét, a kultúrában való ötlet, ez is egy közösségi forma. Tehát fontos az online, de fontos az, hogy a kultúrát, a kulturális élményt közösen, együtt, meghallgathatóan, megfoghatóan, közösségként éljük meg. Ez az, amire a leginkább szükségünk van, akkor, amikor számtalan atomizáló erőhatás ér minket.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.